Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapunkra, 50. vasárnapjára, ige hirdetési alapigeként kijelölt. Ennek megfelelően olvasom Isten szent igéjét, Máté evangéliumának a 23. fejezetéből, a 23. verstől a 36-ig a következőképpen. Ezek az Úr Jézus Krisztus szavai. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vakvezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablás vággyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszatok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert síremlékeket emeltek a prófétáknak, és fölékesítitek az igazak sírköveit, és ezt mondjátok, ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt velük a próféták vérének kiontásában. Így magatok ellen tanúskodtok azzal, hogy fiai vagytok a próféták gyilkosainak. Éljetek csak ti is atyáitok mértéke szerint. Kígyók, viperák fajzata, hogyan menekülhetnétek meg a gehennával sújtó ítélettől? Ezért íme küldök hozzátok prófétákat, bölcseket és írástudókat. Egyeseket közülük megöltök és keresztre feszítetek majd, másokat megkorbácsolva zsinagógáitokban és városról városra üldöztök, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön, az igaz Ábel vérétől Zakariásnak, a Barkás fiának a véréig, akit a templom és az áldozati oltár között gyilkoltatok meg. Bizony, mondom néktek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, azért valljuk meg őszintén, hogy rémítő szavak ezek, ijesztő szavak ezek. Hiszen kik voltak ezek a farizeusok? Ezekről, és hát írástudók, farizeusok, itt végig ezt hallottuk. Nos, az írástudókról és a farizeusokról sok minden jót el lehet mondani. Nagyon sok minden jót el lehet róluk mondani. Ez egy nagyon előkelő, nem anyagi értelemben, bár úgy is, ez egy nagyon előkelő társaság volt. Ez egy remek társaság volt, kívülről nézve. Szigorú vallási elveket valló zsidó párt volt, már Jézus korában több száz éves. Egyetlen céljuk volt a választott nép, Izrael megtartása, nevelése, tanítása, szellemi értelemben való irányítása. Nagyon nagy volt a vallási öntudatuk. Nagyon nagy volt a nemzeti öntudatuk. Mind a vallási, mind a nemzeti öntudat kiemelkedő volt náluk. Az is egy pozitív dolog, és történelmileg tagadhatatlan, hogy ezek az emberek, akiket itt az előbb Jézus meglehetősen elmarasztal, ezek az emberek Istennek szentelt életet éltek. Ezek az emberek nagyon szigorúan betartották az előírásokat, a törvényeket. A nevük, hogy farizeus, ez a szó is eredeti változatában azt jelenti, hogy elkülönültek. Elkülönültek a bűnös világtól. Nem vettek részt annak a világnak a szórakozásaiban, vagy bűneiben, teljesen mindegy, hogyan fogalmazom. Elkülönültek, mert ők tiszta életet éltek. Nem vonultak ki a világból, nem lettek szerzetesek, mint mondjuk például a híres kumrániak, vagy később aztán ugye a kereszténység történetében megjelennek a kolostorok, a szerzetesek, akik kivonultak a világból. Ezek nem vonultak ki, de elkülönültek. Isten törvényeit nagyon komolyan vették. Hogy tökéletesek legyenek, ezért még túl is teljesítették Isten törvényeit. Ahogy csak túl lehetett teljesíteni. Precízen megfizették a tizedet, ez a mai szóhasználattal adót. Itt csak úgy félig meddig zárójelben és mosolyogva mondom, hogy mennyire jó lenne, hogyha nekünk is csak tizedet kellene fizetni. Ugye mi, ha jól emlékszem, ha mi összeadjuk az adó, meg TB, meg egyéb összegét, akkor 50-valahány százalékra jön ki, amit levonnak a fizetésünkből. Nekik 10%-ot kellett fizetniük, ez volt a híres tized, ez volt az adó. Ők ezt precízen megfizették. Maximális mértékben betartották a böjtöt. Megszentelték az ünnepnapot. Olyan nem volt, hogy ők ne szenteljék meg az ünnepnapot. Tovább képezték magukat. Ezek nagyon művelt emberek voltak. Ha elvonatkoztatok az új szövetségtől, akkor a farizeusokról és az írástudókról minden jót el lehet mondani. Rendkívül buzgók voltak. Egészen felfokozott szinten élték meg a vallásosságukat. Ez egy nagy csapat volt. Régi gárda, több száz éves, mint említettem, és nagy csapat volt. Óriási volt a tekintélyük is. Nem voltak gazdagok, de jó módúaknak lehetett őket tekinteni. Mondjuk úgy, hogy körülbelül a társadalom közép rétegének számítottak. És tudjuk nagyon jó, hogy egy társadalom igazából a közép rétegétől függ. Hogy a közép réteg milyen művelt, vagy milyen anyagi lehetőségekkel rendelkezik. Mert általában a nagyon-nagyon gazdagokra, az arisztokratákra alig-alig lehet számítani. Valószínű 1000 évenként egyszer van egy Széchenyi. De a középréteg az, akinek a vállára nehezül minden teher. És ez a csapat, ez egy remek középréteg volt. Minden jót elmondhatunk róla, ahogy itt a bevezetőbe fölvázoltam, de érdekes és meghökkentő módon Jézus egyszerűen nem bírta őket. Szóval Jézus a láttuktól is viszolygott. Az a Jézus, aki nagyon nagy hangsúlyt helyezett a szeretetre. Sőt, még az ellenség szeretetéről is mondott egy-két mondatot. Ez a Jézus egyszerűen ki nem állta a farizeusokat. Kicsit erős, de valahogy úgy van, hogy szinte undorodott tőlük. Pedig hát minden jót el lehet róluk mondani. De legalábbis viszolygott tőlük. Például feljegyzett vagy bejegyzett farizeus a 12 között igazából nincs is. A nép széles rétegei képviselve voltak Jézus első tanítványi csoportjába, de farizeusok nem. Van ebben a 12-ben néhány kérges markó halász, volt ott egy kétes egzisztenciájú vámszedő, ugye a 2 héttel ezelőtt beszéltünk, hogy a vámszedőt választja Jézus, hogy legyen Máté evangélista, de farizeus nem volt közöttük. Érdeklődő, szimpatizáló farizeus még csak-csak előfordult, de nem kerültek be Jézus belső köréhez. Beszélgetéseket folytattak vele. Volt olyan farizeus, aki meghívta ebédre, minő nemes gondolat. Persze azért, hogy Jézust valamin rajta kapja. Mindenáron szerették volna elcsípni, elkapni ezt a Jézust. Jézusnak nagyon rossz véleménye volt a farizeusokról. A farizeusok állandóan Jézus nyomában lihegtek, ellenséges lelkülettel, Ők sem szerették Jézust. Mert attól féltek, hogy ez a Jézus megzavarja a megszokott rendet. Sok mindent kifogásoltak Jézusban, például vádolták Jézust azzal, hogy nem tartja be a törvényeket, tehát libertínus, szabadelvű. Ezért nem is egyszer direkt provokálták Jézust. Például szombatnapon beteget állítottak elé, Jézus elé, hogy vajon meggyógyítja-e? Mert ha szombatnapon meggyógyítja, akkor súlyosan vétkezett a sabbát törvénye ellen, a szombat törvénye ellen, amit ők nagyon szigorúan betartottak. És Jézus persze meggyógyított a sabbát napján a beteget, és mondta is, hogy nem az ember van a sabbátért, hanem fordítva. Na hát persze ettől ökölbe szorult a farizeusoknak a keze meg a szíve. Vagy ott van a nagyon híres eset a János evangéliumának a 8. fejezetéből. Az a híres eset egy házasságtörő asszonyról szól. Farizeusok és az ő csapatuk valahogy valamiképpen, nem firtatjuk a részleteket, mert nem is tudhatjuk, hogyan volt, szóval rajta kaptak egy asszonyt házasságtörésen. És azonnal vitték oda Jézus elé, hogy na most akkor te mit mondasz, Jézus? Mert Mózes törvényeiben azt olvassuk, hogy akit házasságtörésen kapnak, azt meg kell kövezni. És ez tényleg Mózes törvényeiben szigorú törvény, és a farizeusok ezt lelkesen be is akarták tartani. És akkor Jézus, te mit mondasz? Mert ha azt mondja, hogy nem kell megkövezni, akkor már is rásüthetik a vádat, hogy fölrúgja a törvényeket. Ha pedig azt mondja, hogy hát persze kövezzétek meg, akkor hát egy közülünk, és már is elveszíti Jézus az ő úgymond vonzását. Ekkor van az a híres jelenet, hogy nem válaszol nekik Jézus azonnal, mint ahogy sokszor előfordul, hogy Jézus nem azonnal válaszol, ott ugye olvassuk a Szentírásban, hogy rajzolgatott vagy írt a porba, nem tudjuk, hogy mit. Egyesek azt feltételezik, hogy talán azt írta oda, hogy hát a férfi hol van, mert azt elfelejtették oda vinni, csak az asszonyt vitték oda. Hát ez a kettős erkölcs, ugye, híres kettős erkölcs. De hogy ezt írta-e, vagy mást, ezt nem tudjuk. A dolognak az a lényege, hogy nógatják Jézust, hogy na hát akkor mondj valamit, mire ő azt mondja nekik, hogy hát akkor az dobja az első követ, aki maga nem vétkezett. Hát ezek aztán eltisztulnak onnan. És mindenki elment onnan, örök igazságot hagyva ránk. Egyik ilyen örök igazság az, hogy ne dobáljunk köveket egymásra. A másik pedig egy örök evangélium, hogy Jézus megszólalt ezután. Hol vannak a te vádlóid, asszony? Sehol, Uram, dadogja az asszony. És akkor Jézus azt mondja, hogy asszony, én sem vádollak téged, eredj el és többé ne vétkezz. Egy gyönyörű mondat, ahogy Jézus felszabadítja őt. Máskor Jézus példázatban hasonlította össze a farizeusokat és a vámszedőket, és elmondta Jézus, hogy bemegy ugye a farizeus meg a vámszedője példázat szerint a templomba imádkozni, és a farizeus a templomban Isten színe előtt dicsekszik a vallásosságával, hogy Ura, én hú de remek ember vagyok, én tizedet adok mindenből, böjtölök, én nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő, és talán mutogat is, ilyen rabló, meg stb. És akkor Jézus folytatja tovább, hogy a vámszedő pedig ugye fejét sem merte fölemelni, hanem a mellét verte, messzebb megállt, még közel sem mert menni, tekintetét sem merte fölemelni, hanem mellét verve azt mondta, hogy ő bűnös, és ugye irgalomért könyörgött. És Jézusnak ez a bűnbánó vámszedő sokkal jobban tetszik, mint ez a farizeus. Máté evangélista szerint Jézus már bevonult Jeruzsálembe, tehát amit én most felolvastam, az már a nagy héten hangzott el, tehát amit itt az Úr Jézus mondott, ez már a passió hetében hangzott el. Jézus itt már egészen közel van a kereszt halálához, és itt sem kíméli a farizeusokat. A tőle megszokott keménységgel beszél a farizeusok ellen. Újra idézzük föl a szívünkbe, a lelkünkbe, az emlékeinkbe, hogy Jézus mondott olyat, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, és hogy én nem az igazakat, a magukat igazaknak tartókat hivagatom, hanem a bűnösöket, és most is felidézem azt, amit két héttel ezelőtt Luthertől idéztem, hogy Staupitz mondta neki, a gyóntató atya, hogy Márton barát, ha egyáltalán így szólította, de a mondat az úgy hangzott el, hogy Jézus Krisztus nem képzelt bűnösök képzelt megváltója, hanem valódi bűnösök valódi megváltója. Tehát a bűnösöket hívta. A farizeusokkal nagyon fasírtba volt. Ebben a 23. fejezetben Jézus kemény beszéde a farizeusokat ostorozza, és azért fontos megnéznünk ezeket a pontokat, hogy nehogy mi is a farizeusok bűnébe essünk, mert ez könnyen előfordulhat. A kijelölt szakasz, mert az egész 23. fejezet nagyon messzire vinne bennünket, csak egyet emelek ki a föl nem olvasott igéből a legelső kifogását Jézusnak a farizeusokkal szembe, illetve hát az nem is kifogás, mert a következővel kezdi a názáreti. Hogy amit a farizeusok tanítanak, vallanak, azt tanuljátok meg. Azt valljátok ti is, az rendben van, amit tanítanak. De az első számú bűnük az, hogy, és ezt még nem olvastam föl, csak idézem, hogy feltűnősködnek. Mindent megtesznek azért, hogy észrevegyék őket. Ez ilyen feltűnési viszketegség. Viszont a felolvasott igében már arról van szó, hogy megadják precízen a tizedet, befizetik az adót, ott köztük nem volt fekete gazdaság, minden jövedelmük tizedét adóba megfizették, sőt már az adózott pénzeket is leadózták, és Jézus ezt a tettüket példamutatónak tekinti. De kifogásolta is az ítélete az, hogy ezt ugye meg kell tenni, de ennél van fontosabb, mégpedig az irgalom, a szeretet, az igazságos ítélet és a hűség. Tehát be kell fizetni az adót, de ennél fontosabb az igazságos ítélet, ennél fontosabb a gyógyító szeretet, és ennél fontosabb az, amit úgy nevezünk, hogy irgalom. És ez távol esik tőlük. És háromszoros képpel illusztrálja a számukra Jézus a diagnózist. Három kép, mind a három emberekre rájuk vonatkozik. Az első azt mondja Jézus, hogy kiszűrik a szúnyogot, de lenyelik a tevét. Azt hiszem, hogy nem kell magyarázni ennek a jelképes értelmét, hogy kicsinyes dolgokba belekötnek, de nagy-nagy dolgokat viszont nem akarnak észrevenni. Hát ez a híres gerenda szálka. A másik szemébe meglátom a szálkát, a sajátomba ugye a gerendát se. Ez a szúnyog és a teve probléma. Ez az első kép. A másik kép, megtisztítják a pohár és a tál külsejét, de belül tele van rablás vágyal és féktelenséggel, ez a típus, mondja Jézus. És a harmadik kép a legkeményebb. Ti emberek olyanok vagytok, mondja nekik, mint a meszelt sírok. Kívülről minden rendben, sőt, tetszetős, de belül csupa-csupa tisztátalanság. Izrael számára, ugye, izraeli törvények számára halott érintése tilos volt, kivéve azokat, akiknek az volt a feladatuk, de egyébként a halott érintése tisztátalan volt, a temető tisztátalan területnek számított. És akkor Jézus azt mondja, hogy de belül teljesen tisztátalanok vagytok. Jézus ezzel kijelenti, hogy a farizeusok kificamodott lelkű emberek, torz, beteg, őszintétlen, önmaguknak is hazudozó emberek. Vagyis Jézust az zavarja nagyon, hogy a farizeusok esetében kívülről minden a legnagyobb rendben levőnek látszik, kívülről remek a kozmetika, de belülről csupa romlottság. Ez az, ami az Úr Jézust irritálja, zavarja, ettől visszajog, ezzel nem tud mit kezdeni. És az a félelmetes, hogy fel kell tennünk a kérdést. Ránk mennyire vonatkozhat ez a diagnózis? Vagyis nem mutatunk-e mi is többet, mint amik vagyunk? Nincs-e bennünk is ilyen meghasonlás? Ilyen esetleges skizofrénia? Jézust annyira ingerlik ezek a kívül rendes, belül alattomos emberek, hogy kígyóknak és viperák fajzatának nevezi őket. Szemükre veti azt is, hogy az elmúlt pár száz év alatt mennyi hazug ítéletet hoztak apáik a proféták ügyébe, például megölték a profétákat, de később síremlékeket emeltek nekik. Üldözték és megölték a régi nagyokat, bölcseket, írástudókat, meg keresztre feszítettek, stb. És Jézus ezeket az embereket keményen megfenyegeti az ítélettel, kígyók, viperák fajzata, hogyan menekülhetnétek meg a gehennával sújtó ítélettől. Nekünk is érdemes elgondolkozni az ige fényében, hiszen akár például arra gondolok, hogy most készülünk ugye a Székács József évre, elkezdtük február 8-án, de előttünk van ez az év, hogy ugye emléket állítsunk Székács Józsefnek, aki 200 éve született, az ország papja. És mi nem járunk-e úgy, mint a farizeusok? Hogyan menekülhetnénk meg ettől? Hát ehhez kell a naponkénti megtérés, ehhez kell az alázatos bűnbánat, a Krisztushoz menekülés. Az igéje segítségével igyekezzünk magunkat leleplezni, mi magunk akarjunk menekülni a farizeusi kísértésektől. Nehogy abba a hibába essünk, mint azok. Mert mihelyt azt mondom, hogy jaj, de jó, hogy én nem vagyok farizeus, akkor már sajnos bele is estem. Csak azt mondhatom, hogy Uram, irgalmazz nekem bűnösnek. Kyrie eleison. Kriste eleison. Uram, irgalmazz. Krisztus, irgalmazz. Csak ezt mondhatom. Mert sose lehetünk benne biztosak, hogy nem bujkál-e bennünk egy hatalmas adag farizeizmus. Nagyon régen történt már, 30-valahány éve szinte, sőt talán több is, egyszer pszichodrámát játszottunk. Annak idején, amikor még fiatal voltam és diák, illetve már fiatal segédlelkész, jártam ilyen mentálhigién és mindenféle képzésre, ennél, annál, amonnál. És az egyik helyen, éppen a volt országos felügyelőnk feleségénél, a dr. Frank Robert feleségénél pszichodrámát tanultunk, és a pszichodrámában eljátszottuk az egyik, ez bibliodráma tulajdonképpen, de a pszichodráma egy változata, eljátszottuk, tehát ugye szerepeket kiosztottuk, János evangéliuma 8. fejezetéből az előbb már idézett házasságtörő asszonynak a történetét. Tehát ki kellett osztani a szerepeket, persze a szupervizorok ugye nézték, hogy ki milyen szerepet kap, meg persze kinek milyen jutott, mert azért nem lehetett mindenki Jézus, csak egy kellett. A csoport szavazta meg, és így tovább, de most ennek a részleteitől én már eltekintek, csak ezt a játékot elmondom. Hát ebben a játékban én nem Jézus lettem, nem is a házasságtörő asszony, mert ahhoz egy nő köllött, hanem az egyike lettem azoknak, akik elkaptuk az asszonyt. Természetesen azt a jelenetet még nem láttuk, csak már annak a tudatába vittük, hogy megfogtuk, rajta kaptuk, Jézus, hallod? És vittük, és kiabáltunk. És annyira beleértem magam a történetbe, hogy éreztem, hogy az indulat hogyan tör föl belőlem, hogy meg kell kövezni. Nem ismert indulat. Nem gondoltam rá, hogy képes lennék rá, és döbbenten álltam meg önmagam előtt, hogy hát ez te vagy, mondtam magamnak. Akkor éppen tegeződtünk. Ez te vagy, te erre képes lennél? Mert képzeljétek el, kerestem, hogy valamit, hogy hozzávágjak. Annyira megdöbbenve álltam ott, és néztem, aztán leültem, és döbbenten maradtam magam elé, hogy milyen gyilkos indulatok vannak bennem, most hát itt rólam szólt a történet. Pedig korábban eszembe se jutott volna. Sőt, kisgyerekkoromban akkor lőttem utoljára légpuskával, amikor eltaláltam egy verebet. És a veréb ott vergődött a porba. És én néztem a porba vergődő verebet, és nagyon szégyeltem magam. És attól kezdve nem vettem semmilyen puskát a kezembe. Hála Istennek a hadsereget is én megúszhattam. Mi van az emberben? Ebben a bizonyos pszichodrámában, a János 8-ban, amikor eljátszottuk, döbbentem, én magam olyan szelíd embernek tudtam, de döbbenten álltam, hogy hát kerestem a követ, hogy mit fogunk majd dobálni. Pedig tudtam, hogy mi a történet vége, mégis kerestem a követ. János evangélium a 2. fejezetében a legutolsó mondat, van egy ilyen döbbenetes mondat, hogy Jézus tudta, hogy mi van az emberben. Hát mi is időnként szembesülünk azzal, hogy mi van bennünk. Úgyhogy mit tehetünk? Egyedül szegény farizeusokat nem sötételem tovább, hogy milyen képmutatók voltak, vagy milyenek nem, hanem az, ami nagyon fontos feladatunk, hogy gyerünk oda, de nagyon gyorsan Jézushoz, aki tudja, mi van bennünk, aki tudja, hogy mitől kell bennünket megszabadítani, aki tudja, hogy miből kell bennünket kimenteni. Persze, hogy úgy mondjuk általánosabb, hogy a bűntől, igen, de az a rengeteg negatív indulat, ugye hány és hány tragikus gyilkosság történt indulatból. Régen úgy emlékszem, úgy tudom, régen fölmentést adott a bíróság, hogyha valaki indulatból követett el valamit, hogy na jó, akkor nem számít, vagy enyhébb büntetés, beszámították enyhébb büntetésnek az indulatot. Hát pont fordítva van, ez a belső indulat, ez a nagyon veszedelmes. Jézus diagnózisa az, ami a saját farizeusságom elől menekülök Jézushoz. Tudjátok mit? Meneküljetek velem együtt Jézushoz. Meneküljünk együtt Jézushoz. Mert én bennem legalábbis ez a kísértés bennem van. És nem vagyok benne biztos, hogy én ezzel egyedül vagyok ebben a teremben. Ez a most következő bőti időszak is ezt akarja elősegíteni. Ennek az időszaknak ez az igazi értelme. Az, hogy eszünk vagy nem eszünk bőtben, az egy másodlagos kérdés, olyan, mint a tized megadása. Jó az, ha valaki bőjtöl, de olyan, mint a tized megadása. Tehát jó az, ha valaki bőjtöl, de nem szabad megfeledkezni az irgalmasságról, a hitről, az igazságos ítéletről. A következő vasárnapok, a bőti vasárnapok, bűnbánati vasárnapok mind azt a célt szolgálják, hogy belül is megtisztuljunk. Jó és kell, hogy kívül tiszták legyünk, de jó és jobb, és nagyon kell, hogy belül is tiszták legyünk, és ez nagyon nehéz. Ezért nagyon helyes az a hagyomány, amit én is úgy örököltem ebben a gyülekezetben, hogy minden bőti vasárnap ünnepeljük az Úr Szent vacsoráját, hogy tisztogasson bennünket. A bőjt méregtelenítés. Fiziológiai részéről is érdemes tudni, hogy milyen jó dolog a diéta vagy a bőjt. De a lélekben még több méreg van. A lélekben még több indulat, negatív indulat van. Legyen az keserűség, csalódottság, irigység, kapzsiság vagy önhítség. Összefoglalva a farizeusságnak a mérge. Máté 16:12 szerint, ott Jézus mondja ott is, hogy veszedelmes a farizeusok kovásza, mert megrontja, eredeti szóval, megkeseríti az egész életet, a másikét is. Márk is, Lukás is, tehát Máté után, tehát a szinoptikusok mind a hárman fontosnak tartják ezt a jézusi mondatot közölni, hogy a farizeusok kovászától óvakodjunk. Mi marad a számunkra? Hát ahogy énekeltük, ezért mondtam, hogy úgy választottuk az éneket ide célzottan. Előtted állok, drága Jézusom. És ahogy énekeltük, elismerem, hogy szívem bűntől terhes, tisztátalan. Azért könyörgök untalan. Ezt már énekeltük. És különösen azt énekeljük könyörgő lélekkel most majd a lemenő ének. Ben, hogy te én értem, kínokat szenvedtél, bűneimért nagy árat fizettél, te véred, halálod, váltságom, üdvösségem benned megtalálom, és ez a belső tisztaságom. Így hát kérjük egy, a bűnbánat lelkületét, kettő, a megtisztító kegyelmet Jézus Krisztustól, és akkor, de csak akkor megmenekülünk a farizeizmustól. Amen, imádkozzunk. Drága Urunk, Te nagyon jól látod, hogy mi van bennünk. Mi sokszor önmagunkat is becsapjuk és félrevezetjük. Bocsáss meg ezt nekünk, és gyógyíts minket. Adj nekünk igazi alázatot és bűnbánatot, hogy le tudjunk borulni előtted. Tisztogass minket belülről is, belső lelkiképpen. Kérjük, tedd meg, cselekedd meg ezt velünk. Urunk, kérjük tőled a lelki nagy takarítást. Szellőztesd ki az életünket, tisztítsd meg az életünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen.